Nagyon sok területet ugye már elpusztítottunk, szántóföldi vagy egyéb művelési célból. Hogyha ezeken történik valami ilyen jellegű beruházás, aminek egyébként van egy nagyobb léptékű kedvező hatása, akkor érdemes egy kicsit pozitívan hozzáállni, viszont mindenképp olyan irányba terelni, hogy ne legyenek szennyezések. És ahol meg lehet, ott kihozzuk a maximumot a természetből.
Sziasztok! Folytatjuk a Bivajdi gyárral kapcsolatos beszélgetést, és itt van velem Tölgyesi Csaba. Szervusz, Csaba!
Szervusz!
Csaba a Szegedi Tudományi Egyetem ökológiai tanszékének egyetemi adjunktusa, biológus végzettségű, és a biodiverzitás, közösségi ökológia és növényökológia a kutatási területed.
Jól mondtam? Így van.
És amivel kapcsolatban szeretnénk beszélgetni, vagy fogunk beszélgetni, az a Bivajdinak a környezeti hatása, vagy általánosabban igazából egy ilyen autógyárnak a környezeti hatása. Kevés dolgot lehet tudni pontosan, hogy milyen hatásokkal fog járni még ez a gyár, de minden esetre, amikor egy ilyekkora létesítmény környezetünkbe kerül, akkor érdemes kicsit magasabb, nagyképből, holisztikusabban áttekinteni, hogy mi az, amire figyelnünk kell. Hogyan közelítenéd meg? Tehát nagyon sok típusú szempontból rá lehet nézni ilyen gyára, vízfelhasználás, szennyvízkezelés, hulladék, légszennyezés, üvegházhatású gázkibocsátás. Mi az, ami neked első körben eszedbe jut, hogy amire elsőként biológusként, ökológus kutatóként figyelnél?
Hát nyilván egy ilyen nagy beruházásnál, egy ipari beruházásnál több szinten érdemes megvizsgálni, több térléptékben a hatásokat. Tehát kezdjük a legmagasabbról, tehát ez egy elektromos autókat gyártó cég lenne, ami nyilván manapság a mai trendeket nézve ez egy nagyon előnyös dolog, hiszen az Európai Unió is előírta, hogy 2050-re szeretnénk klímasemlegesek lenni, azaz a nettó széndioxid kibocsátásunk az nulla legyen, és ehhez a közlekedésnek, tehát az általános közlekedésnek a dekarbonizációja az egyik sarkalatos pontja. Ezt még nem nagyon lehet megoldani máshogy, mint az elektromobilitásnak a propagálásával. Ugye ez elég sok problémát is fölvet, mert jelenleg ezt leginkább ilyen akkumulátoros járművekkel oldják meg. Ez, én egyébként úgy gondolom, meg trendek azért hosszú távon valószínűleg olyanok, hogy ez olyan lesz, mint a CD az adattáralásba. Tehát az is egy ideig fölfutott, ugye floppy lemezt követte, aztán utána eltűnt. Tehát a legtöbb számítógép, meg laptop az már föl se ismeri a CD-t. És valószínűleg itt is ez lesz, de ehhez az átálláshoz mindenképp szükség van ezekre az elektromos autókra, akkumulátoros elektromos autókra. Valószínűleg ilyen hidrogéncellás megoldások lesznek a jövőben. Úgyhogy ez a beruházás, hogy ilyen történik, az összességében egy pozitív. Én úgy gondolom, egy pozitívum. A más autógyártók is térnek át, egyre nagyobb egységeik foglalkoznak elektromos autógyártással, a kecskeméti Mercedesnél is van elektromos autógyártás. Ott az akkumulátort is előállítják tudtommal, míg itt viszont nem lesz akkumulátor előállítás. Tehát ez egy nagyon fontos körülmény a BYD esetén, hogy akkumulátort itt nem állítanak.
Tehát nem egy üzem lesz, hanem egy összeszerelő üzem.
Így van. Tehát az akkumulátor gyártással kapcsolatos problémák azok itt helyben nem merülnek föl, azzal foglalkozom valaki más. Itt nekünk ez nem probléma, tehát gyakorlatilag tényleg egy összeszerelő üzem. Az, hogy miért pont itt van, az megint egy érdekes kérdés. Egy kicsit olyan lejjebb jövünk a térléptékben. Tehát azért alapvetően ez Kínának nagyon megéri, hogy az Európai Unión belül fog gyártani, és akkor a védővámok, ezt nem tudom, hogy pontosan hogy van, de ezt lehet olvasni, hogy így akkor védővámokkal szemben mentesülhetnek. Ez nekik nagyon is megéri. Az, hogy ez Magyarországnak mennyire éri meg, nyilván a Magyarországon gyártott többi autógyárnak egy kompetitorát hoztunk be. Úgyhogy ezt én nem vagyok makroökonómus, ezt majd ők kitalálják, hogy ez tényleg megéri-e Magyarország számára, vagy sem. De globálisan nyilván egy elektromos autógyár az kedvezőbb, mint hogyha egy belső égési motorgyár létesülne. És akkor végül eljutunk a mi szegedi szintünkre, ahol meg nekünk ugye el kell viselni ennek a lokális hatásait. Hát ez egy nagyon összetett dolog. Nyilván egy ilyen nagy léptékű, tehát ez egy körülbelül 300, több mint 300 hektáros beruházás, egy hatalmas területről van szó, aminek aztán egyéb társuló infrastruktúrája is van, utak, bevezető utak, meg a rengeteg embernek itt valahogy mozognia kell. Tehát ez biztos, hogy valamilyen mértékben megsínyli Szeged. Van neki hozadéka is, munkaerőt teremt ide, tehát álláslehetőségeket hoz ide, és attól még, hogy valami, egy ipari beruházás, nem kell feltétlenül ennek a mai technológiák mellett kártékonynak is lenni. Az, hogy hogy oldjuk meg, hogy ne legyen az, hát az egy nyilván egy nagyon hosszú történet. Arról még beszélhetünk, meg majd még
hogy
a jövőben. Hát a jövőben még erről sok beszélgetés lesz, és sok víz le fog folyni addig a Tiszán. Hát, hogy oldjuk meg? Nyilván ez a terület az M43-astól délre egy alapvetően szántóföldi környezetben fog megvalósulni. Úgyhogy nagy természeti értékek pusztulásával nem kell számolni. Tehát ez egy intenzív szántóföldi művelés alatt álló terület volt, minimális egyéb zöld felülettel. Tehát ellentétben mondjuk más beruházásoknál, ahol Natura 2000-es területre vagy természetvédelmi szempontból értékes területekre kerülne, tehát ahhoz képest ez egy viszonylag jobban elhelyezett.
A biodiverzitást nem fogja nagyon csökkenteni mostani álláspont, vagy
álláshelyzet. Ott lokálisan nem. Ami esetleg felmerülhet, hogy a közelben van például a Fehértó, ami egy nagyon fontos élőhely a madárvilág számára, és az ott éjszakázó, ott pihenő madarak egy része az a környező szántókon táplálkozik. Tehát használták ezt a területet, de van azért a környéken elég szántó.
Tehát az a populáció fog tudni máshol is táplálkozni?
Minden bizonnyal igen. Itt leginkább telelő ludakra gondolunk, vagy darvakra, ilyen madarakra gondolhatunk. Remélhetőleg ezek találnak mást. A légvezetékek lehetnek még problémát, vagy jelenthetnek problémát, mert ugye ezek vonuló madarak egy része, jelentős része vonuló madár, és ilyen légvezetékekkel való ütközés lehet probléma. Hogyha itt nagyon megnövekszik esetleg a légvezetékek mennyisége, az az ütközéseknek vagy áramütéseknek a valószínűségét is növelheti. Ez, hogyha odafigyelnek, ez megoldható. Tehát lehet talajban, tehát föld alatt is vezetni vezetékeket, akkor ez nem okoz problémát. Ami meg mindenképp fönt kell legyen, mondjuk trafók, ez az amaz, ott pedig megfelelő szigetelés alkalmazásával elkerülhető, hogy ott áramütés történjen. Hát nagyon sok ragadozó madár fölül ezekre a vezetékekre, meg egészen pontosan az oszlopokra, a kereszt elemekre. Hogyha csak a fehér tavat nézzük, ugye rengeteg halásas vonulát, nem rengeteg, de elég sok halásas vonulát a területen, itt megáll táplálkozni, kifogja a halat, és a legközelebbi magaslati pontra kiül. Tehát ez a BYD gyár is egy ilyen 1,2-3 kilométerre van legközelebbi távolság a Fehértótól. Tehát nem előnyös, hogyha áramütés veszélyes elemek kerülnek bele még pluszba a tájba.
Itt nagyon sokszor mondtad, hogy remélhetőleg, ha nagyon sok az a tényező, ami nem tudott. Tehát most felsoroltam 3-4 olyan környezeti szempontot, amire eldöntendő választ lenne érdemes adni. Jól érzem, hogy ezt a választ nem tudjuk egyre eldönteni, nincs olyan ilyen típusú tanulmánykészítés, vagy ezeknek a pontos számítás, hogy mekkora populáció, hányan táplálkoznak ott, mi lesz az alternatív hely, mennyivel nő a környezeti terhelés, vagy akár az áramütéseknek a száma az építendő infrastruktúrában, a műszaki tervek alapján. Ezek most csak egy pár olyan szempont, ami, ha jól értem, elemzés oldalról nem lett elkészítve. Még vagy neked nincs rálátásod erre, mint itt élő dolgozó és rálátó emberként.
Hát nyilván nagy rálátásom nincsen, másrészt egy dolog mi van a tervben, aztán az hogy valósul meg. Mert hogyha minden megvalósulna minden ipari létesítménynél, ami ugye benne van a tervekben, meg a környezetvédelmi és természetvédelmi szervek előírnak, akkor ugye nem lenne sose per, meg hasonlók, tehát nem perelnék őket, a lakosság nem érzékelne szennyezéseket. Tehát ha az leginkább ezért van, hiszen a magyar szabályozások elég szigorúak bizonyos szempontokból, de az, hogy ez hogy történik meg a betartása, vagy a szankcionálása, az már egy más kérdés. Tehát Magyarországon a szankcionálás például az nagyon gyenge lábakon áll. Tehát, hogyha itt bármi történik, akkor maximum felszólítják a BYD-t, hogy legközelebb ne csináljátok ezt. És ugye, hogyha nincsen szankcionálás, akkor az nem is egy ösztönző erő arra, hogy betartsák a szabályokat, meg hogyha van is szankcionálás, tehát annak is arányosnak kell lenni. Tehát az, hogy egy BYD-t megbüntetnek egy szennyezésért 500 ezer forintra, valószínűleg az a tisztító szelep, ami elromlott, az kerül ötször annyiba, tehát nekik meg se éri kicserélni, inkább kifizetik a büntetést. Tehát ezeknek arányosnak kellene lennie, tehát hogy tényleg, hogyha bármi kijut a szennyezés, stb. 10 milliárd forintos büntetés jár. Tehát annak van értelme. És ezt ők meg tudják előzni, hiszen előírásszerűen itt ilyen saját belső monitoring rendszerüknek is kell, hogy legyen. Tehát ők folyamatosan monitorozniuk kell a kijutó, akár csatornákon, vagy bárhol kijutó víznek az állapotát, a talajvíznek az állapotát. Úgyhogy ez valószínűleg nem úgy történne, hogy úristen, történt valami, és akkor már jön a büntetés. Tehát ők az elsők, akik ezt észre kell, hogy vegyék. Hogyha elég motiváltak a monitorozásra, akkor ennek nem kéne megtörténnie. És egy motiváció, egy komoly szankcionálás mellett lehetséges.
Milyen tapasztalatok vannak a BYD-val kapcsolatban, vagy azzal, hogy azzal kapcsolatban, hogy tényleg német szabályozási szinten, vagy tényleg teljes megfelelőségében tudjanak működni? Erről van valamilyen információd?
Hát nekem nincsen. Tehát én tudtommal Európában nem is nagyon gyárt máshol a BYD, az teljesen, hát nyilván Kínában van valamilyen szabályozás, az nem hiszem, hogy olyan nagyon hozzáférhető, és hogy ezt mennyire alkalmazzák, itt az egy más kérdés. Nagyon fontos ilyen szempontból egyébként az anyavállalatnak a környezet és természetvédelemhez való hozzáállása. Csak példának okáért a Mercedesnél, a kecskeméti Mercedes gyárnál nem biztos, hogy ők maguk a Mercedes-Benz Hungary szeretne természetvédelmi, környezetvédelmi fejlesztéseket, de az anyacég előírja, hogy a biodiverzitási indexet, azt milyen ütemben kell növelni a gyár területén, tehát ott vannak olyan elvárások, ami illeszkedik a természet- és környezetvédelmi előírásokhoz. Illetve alapvetően ezek nem feltétlenül plusz költségek egyébként, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem feltétlenül jelent plusz költséget egy gyárnak, például a természetvédelmi szempontok figyelembevétele, abban az esetben, hogyha nincs például, csak egy nagyon banális példát mondok, nincsen kifóliázva egy szükségtározónak az alja, ami ugye plusz költség egy sima lyuk gödörhöz képest, akkor ott egy sokkal életképesebb, sokkal diverzebb vizes élőhely alakulhat ki például. Egyrészt szolgálja a természetvédelmi célokat, másrészt pedig egy költség megtakarítás. Ugyanez a zöld felületkezelés kapcsán, vagy hogyha megfelelő fásítás van, akkor az hűvösebb mikroklímát biztosít, kevesebbet kell fordítani például klimatizálásra. Tehát ezek, hogyha ügyesen vannak megtervezve, ezek nem feltétlenül plusz költségek.
Hát sőt, tehát olyan integrációt tesz lehetővé a környezettel, ami gyakorlatilag, hogyha mondjuk a hűtést megnézed, uh-huh. vagy akár egy belső visszaforgatott szennyvízkezelési rendszer, ami akár lehet, hogy adott esetben olcsóbb is lehet, de mindenféleképpen kevésbé környezetterhelő.
Így van. Modernkori természetvédelem az nem egy ilyen ellensége sem az iparnak, sem a lakosságnak, hanem inkább együttműködik vele, és olyan tevékenységeket folytat, amik hosszú távon kedvező a lakosságra, akár bármilyen beruházásra. Tehát nagyon sok ilyen úgynevezett win-win helyzetet lehet generálni, ami mindenkinek megéri. Csak azt nézzük, hogy ugye kezd terjedni ez a mélegelős történet, ugye erről sokat lehet hallani médiában is. Szegeden nekünk is vannak ilyen kísérleti mélegelőink, amit egy egyesülettel, meg más egyetemi egységekkel együtt csinálunk. És persze nyilván ilyen néven szerepel, hogy mélegelő, és akkor jönnek a méhegység, de hát ennek még ezerféle egyéb kedvező hatása van. Például a mostani nyári 3 hetes hőhullám alatt végeztünk mikroklimatikus méréseket, és míg a teljesen lenyírt, kisült fű, meg aszfalt felület, akár ilyen 70-80 fokra is föl tud melegedni a felszíni hőmérséklete, addig egy ilyen mélegelő, ahol dúsabb a növényzet, azaz egyébként kevesebbet kellett kezelni, tehát nem kellett pénzt költeni arra, hogy levágják, elhordják a füvet, az egy ilyen 40 foknál nem melegedett följebb. És azért ennek van jelentősége, különösen, hogyha azt nézzük, hogy itt most telepítenek egy ilyen BYD gyárat, ez valószínűleg sok évtizedig még itt lesz, és a klímaváltozás jelenleg olyan irányba megy el, hogy a nyarak egyre hőhullámosabbak, egyre melegebbek lesznek. Tehát minden olyan természetalapú megoldás, ami egy kicsit lokálisan mérsékli ennek a hatását, az kedvező. Tehát még akár a dolgozók számára is, hogy egyik épületből átmennek a másikba, a között nem párolog el a, nem tudom, 3 liter víz a szervezetükből, az nyilván kedvező az ő számukra is.
Hogyha rajtad múlna, és te lennél az, aki egy ekkora mértékű gyárnak az ide telepítésért, környezeti szempontból vagy felel, vagy előírja, hogy mire kell figyelni, akkor mi lenne az a 3 dolog, amit mondanál, hogy ezt mindenképp vegyetek figyelembe, ezt mindenképp csináljátok meg, és akkor lehet egy normális együttélés a természettel, akkor ez nem egy környezet terhelő, nem egy környezet káros, a természet helyi szinten, és nem a globális szintekről beszélünk, amit elején mondtam, hanem helyi szinten, hanem normálisan együtt lehet élni egy ilyen egységgel. Mire kell figyelni ilyenkor?
Hát ilyen a természeti környezettel való együttélés kapcsán két dolgot mindenképp ki lehet emelni. Az egyik, ez aztán lehet tovább bontani, hogy meglegyen a három.
De hát az egyik, lehet négy is, vagy lehet kettő is.
Hát az egyik az mindenképp a vízbázissal kapcsolatos. Tehát egy ilyen gyár, még hogyha akkumulátort nem is állít elő, akkor is hatalmas víz felhasználással rendelkezik. Ez hát a tervek szerint ez napi vagy évi 1 millió köbmétert is meghaladhatja. Tehát ez az elég tetemes mennyiség. Nehéz elképzelni, hogy ez pontosan akkor mennyi, mihez hasonlítsuk. Tehát most volt ez a Dunai árvíz, és abból a vízügynek 4-5 millió köbmétert sikerült megtartani, amit az később öntözésre erre arra tudnak használni. Tehát, hogyha ahhoz hasonlítjuk, akkor ez már azért számottevő mennyiség. Úgyhogy a vízzel való bánásmód az egy nagyon fontos dolog. Jelenleg ezt Szegedtől fogja megkapni, közművtől, és ugyanúgy a csatornán fog távozni. Nyilván, hogyha ezt egy kicsit helyileg tisztítanák, az előnyös lenne. De a víznek egy másik komponense, ami szóba jöhet, ugye ez a csapadékvíz, azzal, amit kezdenek. Bizonyos dolgokra az is használható lenne, de az jelenleg a tervek szerint az összegyűjtésre kerül, bélelt víztározókba, vagy szükséges záportározókba, és aztán távozik valamilyen belvízelvezető csatornán, vagy a Fehértó felé, vagy valamerre távozik. Ez a víz, ez helyileg hasznosítható lenne olyan szempontból, hogy nem, amint már említettem is, hogy nem valami bélelt falu ilyen kádba tárolnák, hanem egy vizes élőhelyek kialakítására lenne alkalmas. Van egy olyan félelem ilyen szempontból, hogy esetleg bemosódnak oda szennyező anyagok, és az kapcsolatba lép a talajvízbázissal, de alapvetően ez egy mezőgazdasági terület volt, műtrágyázták, amúgy sem tökéletes ennek a talajvize, meg a talaj kémiai összetétele. Másrészt meg, hogyha betartanak mindenféle előírásokat, akkor nem kéne, hogy ebbe szennyeződés kerüljön, tetőről folyik le a víz, kertvárosokba is azt használják locsolásra, abból nő a paradicsom, tehát ez alapvetően használható víz lenne. És ezek a kis vizes élőhelyek, ezek megint csak a mikroklímának kedvezőek lennének, biodiverzitást növelnék. Nyilván nagyon sok érzékeny állat és növényfaj nem fog megtelepedni, de sok meg, amik amúgy ebben a tájban egyáltalán nem voltak jelen korábban, hiszen ez egy agrártáj volt, meg tudnának telepedni. Kétéltűek, nagyon sok vízi növény, akár a madarak lábán behozhatják az ikrákat, vagy a madarak behozhatják az ikrákat, halak is meg tudnak telepedni, de akár be is lehet őket aktívan telepíteni. Nyilván oda kell figyelni, hogy inváziós fajok ne nagyon kerüljenek be, de nagyon szép kis életközösségeket lehet kialakítani. Például a kecskeméti Mercedes gyár ilyen záportározóiban egész jó állapotok tudnak uralkodni. Másik lehetőség, hogy akár ezeket úgy is ki lehet alakítani, hogy elég közel van az a Lilium nevű lakótelep egyébként a BYD-hoz, és érdemes ott egy valami puffer sávot kialakítani, és kiváló lehetőség lenne az, hogy egy kis mélyítéssel ide plusz vizet behozni, és beerdősíteni vagy becserjésíteni ezt a területet. Ugyanis, hogyha csak úgy simán elültetjük ezeket a fákat, mert talán előírás is, hogy valamilyen pufferzóna kialakításra kerüljön, az korán sem biztos, hogy sikerülni fog. A klíma az nem kedvez a fáknak, tehát plusz vizet kell nekik biztosítani, de az meg nem megoldás, hogy akkor lajtos kocsival meg hát a nem. Közüzemi forrásból locsolják ezeket a fákat. Tehát hogyha csak egy kis mélyedés, egy térszín különbséget alakítanak ki, tehát heterogénebb legyen a térszín, és ebbe a területbe, vagy sávba vezetnének be egy kis plusz vizet, akkor megfelelő növekedési ütemet lehetne elérni ezeknél a fáknál.
Akkor az a pufferzónaként funkcionáló erdőtelep, meg közpark, amit most létesítenek, az lehetne nagyobb, vagy lehetne több, vagy az mennyiben elégséges szerinted, vagy mennyire csak egy ilyen látszat területrendezés?
Nehéz megmondani, hogy pontosan hogy akarják, mert ott ugye alapvetően ilyen gyors növekedési fákat akarnak ültetni, meg hasonló dolgok, de ez mind szép és jó, de ahhoz biztosítani kell a feltételeket a fáknak, és a klíma jelenleg nem olyan irányba halad.
Mint egy simulát, hogy telepítenek valamint, ami kihal majd 15 év múlva.
Vagy egy év múlva.
Jó, az még rosszabb.
igen. Tehát most azért, hogyha az ember utazgat a Dél-Alföldön, akkor ilyen útépítések mentén lehet látni kis fákat itt-ott, Szeged és deszk között, vagy a 47-es út mentén, és azok a fák nem mennek semmire. Tehát a klíma már nem kedvez ezeknek a fáknak, különösen akkor nem, hogyha az valami kertészetből származó nemesített fafaj vagy fafajta. Tehát teljesen más megközelítést kell alkalmazni, inkább ilyen sűrűbb, zártabb erdősávokat érdemes ültetni, és nem kertészeti kultúrákból származó nemesített fajtákat, hanem szárazságtűrő őshonos fajok azok, amik szóba jöttnek, normális erdészeti technológiával, tehát sorközművelés és a többi, akkor van esély arra, hogy abból legyen valami fásszárú zöld terület, de máskülönben nem nagyon. Ez egy plusz lehetőség, hogy egy kis plusz vizet oda lehetne terelni, akkor megfognák ezek.
Ha jól értem, akkor itt az elsődleges környezeti szempontú terhelésben megemlítendő tény az, hogy ez egy monokulturális mezőgazdasági területnek a iparivá történő átminősítésével jár, és ez az egyik fontos eleme annak, hogy akkor a biodiverzitás nem csökken, hogyha ott a szántóföld helyett gyár lesz. Tehát, ha jól értem, akkor ez egy olyan elsődleges dolog, hogy minden ilyen gyárlétesítésnél érdemes megnézni, és ezzel nagyon sok tud múlni.
Így van, tehát bármilyen beruházás esetén, hogy ugye mit veszítünk a természetből, mert nagyon sok területet ugye már elpusztítottunk. Szántóföldi vagy egyéb művelési célból, hogyha ezeken történik valami ilyen jellegű beruházás, aminek egyébként van egy nagyobb léptékű kedvező hatása, akkor érdemes egy kicsit pozitívan hozzáállni, viszont mindenképp olyan irányba terelni, hogy ne legyenek szennyezések, és ahol meg lehet, ott kihozzuk a maximumot a természetből. Másrészt meg fölmerül mindig ez az úgynevezett not in my backyard szindróma, amiről még nem beszéltünk. Ugye a helyiek azok nyilván a legtöbb ember tudja, hogy a klímaváltozás elleni védekezés fontos. Ennek van egy csomó módja, napelemparkok telepítése, elektromos autó gyártás és a többi, ez mind valahol legyen. Ezt az USA-ban meg tudják csinálni, mert mondjuk a Tesla ki tudja rakni a gyárát valahova a nevadai sivatag közepére, vagy akár ahol maximum egy csörgő kígyó sétált arra az elmúlt 10 évben, azt nem látják. De Magyarországon azért ez nem könnyű. Tehát ez egy jóval sűrűbben lakott terület, és az ember lakta területektől távoli részek meg természetvédelmi szempontból értékesek. Úgyhogy nekünk valahogy együtt kell élni ezekkel a beruházásokkal, és minden ilyen zöldítés, hogy több fa van, virágos rét, és ne adj Isten, erről még fel is hívják a figyelmét a lakosságnak, akkor a társadalmi elfogadottságot sokkal, azt lehet növelni. Tehát ez a win-win helyzetnek még egy újabb komponense, ami nem közvetlen természetvédelmi, hanem a lakossági elfogadottságot tudja növelni.
Igen, szerintem ez fontos, amire a végén kifuttattad, hogy amire hangsúlyt kell helyezni nagyon sok esetben, az, hogy ezen a klímavédelem szempontjából fontos, de helyi környezet szempontjából néha káros beruházásoknak az utóbbi részét kell teljes mértékben minimalizálni, és a helyi élő környezettel egy egészséges, fenntartató viszonyt kialakítani. Most nyilván az egészséges és a fenntartató is eléggé kérdőjeles, hogy pontosan mit jelent. Én nem mindig szeretem ezt a NIMBY, ezt a Not in My Backyard szóhasználatot, mert valahogy mindig áttolja a felelősséget az ott lakók, aki teljesen, hogy mondjam, emberi létében, méltóságában megérthető módon mondja azt, hogy neki joga van egy normális, tiszta, háborítatlan élethez, és ez kicsit ezt karikírozza ki. Viszont amit ahogyan végén mondtad, hogy ezen az együttélésen legyen egy fókusz az elejétől kezdve, az tényleg az, ami talán az egyik legfontosabb szerintem is. Szerinted mennyire van most fókusz ezen?
Meglátjuk, hogy mennyire van. Én megint csak példának a Mercedes tudom hozni, akik nagyon fontosnak tartják ezt. Például ott is ugye rengeteg talajmozgatás van, a felszín erodálódásához vezet rengeteg tevékenységük, és például az egyik ilyen nagy földkupac esetén ők úgy döntöttek, hogy ez alapvetően, hogyha úgy alakítjuk ki a falát, akkor kiváló költőhely lett partfalban költő madaraknak, és egy több száz páros parti fecske telepet hoztak létre. Ez nyilván ebből nincs nekik bevételük, meg ettől nem lesz a Mercedes gazdaságosabb.
Te egy ökológus ott volt a folyamat elején.
Így
és
van.
Ezzel szemben tanácsadtam.
Így van, megvolt a vállalati motiváció, és egy nagyon jó, hogy mondjam, PR-ként jelentkezik ez magának a Mercedes gyárnál, hiszen a mai vásárlók egy jelentős része eléggé környezettudatos. Tehát mondjuk ilyen 20-tól 40 éves korig, akik mondjuk vásárolnak ilyesmit, nekik fontos az, hogy az környezetvédelmi, vagy természetvédelmi szempontból az kedvező legyen, vagy legalábbis ne legyen annyira káros. Tehát nyilván egy ilyen üzenet az nagyon fontos. Tehát rengeteg lehetőség van ilyenekre, tehát itt a BYD-nak is gyakorlatilag kifogyhatatlan tárháza lesz, hogy hogyan népszerűsítse ilyen természetvédelmi beavatkozásokkal saját magát. Megint csak a Mercedesre visszatérve, több helyen ők is őshonos lőzgyepi fajokból telepítettek gyepeket, összevetve mondjuk egy ilyen biodiverzitás szempontjából minimális értéket képviselő, alacsonyra nyírt gyephez képest. Tehát nyilván ez nekik egy pici plusz költség, de ez visszajöhet, ezek a dolgok visszajöhetnek. Egyrészt azáltal, hogy ezt kevesebbet kell nyírni, ez egy közvetlen költség, közvetetten pedig egy ilyen vásárlói meg a lakosság szempontjából egy elfogadottságot tud növelni.
Hát szerintem abból a szempontból mindenképp figyelmet igényel a helyzet, hogy a gyár már épül, de hogy ilyen típusú dolgokról még egyelőre nem hallunk. És a másik dolog, ami még eszembe jut, hogy nemrég csináltam egy beszélgetést Jordán Ferenccel, az Ember vége a természetesért című könyvéről, és az ő radikális álláspontja mondjuk pontosan ezek az egyéb pótlólagos megoldások, pont, hogy inkább csak elvonják a figyelmet arról, hogy mekkora ökológiai krízis és katasztrófa felé tartunk, és a zöldrefestésnek csak egy eszközei. Még akkor is, hogyha amúgy egy elektromos autógyárról, vagy egy hibrid autógyárról van szó. Mennyire értesz ezzel egyet, vagy mennyire gondolod azt, hogy oké, hogy a apartmenti fajoknak lesz akkor egy jó élőhelye, de összességében ez pont, hogy elvonja a figyelmet, és nem hozzájárul.
Tehát nyilván ez a greenwashing jellegű problémát jelenti. Tehát ezt azért alapvetően inkább ott tartom relevánsnak, ahol egy önmagában semmilyen pozitívumot nem hordozó beruházás történik. Lehet, hogy mondjuk, mit tudom én, a legújabb hajcsatgyár rakják mondjuk 300 hektáron valahova, tehát annak nincsen egy ilyen pozitív hozadéka, mint egy elektromos autóra. Tehát ott az egyszerűen csak az emberek, mert szeretnék becsatolni a hajuk, Ott már bugik egy része a kedvező történetnek. Másrészt meg nagyon sokszor csak látszat tevékenységek történnek. Tehát hogyha mondjuk ültetnek egy sorba valami, amit mondom, ilyen kertészeti forrásból származó, nemesített területre alkalmatlan fafajt, akkor is el lehet azt könyvelni, hogy mi aztán ültettünk fát, és akkor előveszünk egy táblázatot, hogy ez ennyi szenet fog megkötni. Ez nem igaz. Tehát ebben az esetben ez abszolút greenwashing. Vagy mondjuk vannak olyan tevékenységek, hogy a szén kibocsátást azt valamilyen módon ellensúlyozzák, és akkor mondjuk Kolumbiába ültetnek erdőt. Tehát nyilván megvannak ennek az ilyen ellátási láncai, vannak olyan szervezetek, akik majd ültetnek fát. Aztán vagy elültetik, vagy nem, de adnak majd egy tanúsítványt, hogy megtörtént a kompenzáció. Vagy hogy el is ültetnek, lehet, hogy kizavarták onnan a lakosságot, és az a lakosság, aki ott mondjuk mariókát termelt, az szépen arrébb megy, kivágja a primer esőerdőt, és ott fogja a maniókát. Tehát ezeket
mindig... Közvetett hatások.
Így van, ez az ilyen deforestation leakage-nek nevezi a szakirodalom, tehát ez egy ismert dolog. Tehát ez tipikus greenwashing. Tehát hogyha viszont megfelelő szakértők, megfelelő motiváltságú vállalat van, akkor meg lehet csinálni azt, hogy tényleg legyen valami kedvező hozadéka.
Világos. Hát akkor majd nagy érdeklődéssel olvassuk az ezzel kapcsolatos tanulmányokat, és hogy mi az, amiből megvalósul ebből. Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk erről beszélgetni.
Én köszönöm.